Köszöntöm az Adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Szűcs Bálint, az RSM Legal vezető ügyvédje, a témánk pedig a házassági szerződés lesz. Egész pontosan először körvonalazzuk azt, hogy mi is az a házassági vagyonjogi szerződés, azt hiszem, hogy ez a pontos definíció, mit értünk ez alatt? És egyáltalán, hogyha fölmerül ez a kérdés, akkor mire kell itt fókuszálnunk, tehát miért jó, hogyha rendelkezik egy házas pár házassági vagyonjogi szerződéssel?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát az, hogy mi a házassági vagyonjogi szerződés, igen, ez a pontos elnevezése a jogszabály alapján, de ugye a köznyelvben ezt házassági szerződésként szokták nevezni. Erre a választ megadni viszonylag egyszerű. A házassági szerződéssel ugyanis a felek a jogszabályban meghatározott úgynevezett törvényes vagyonjogi rendszertől térhetnek el a szerződésükkel. Megérteni ezt a választ már egy picit, vagy mondhatnám azt, hogy jóval bonyolultabb, mert ahhoz, hogy értsük, hogy mitől térünk el, meg kell ismernünk azt, hogy mi a jogszabály által meghatározott vagyonjogi rendszer.
Miért nem elég a törvényes vagyonjogi helyzet? Ugye egy szerződés ettől tér el, ahogy említette.
Így van. Hát az érdekesség az, hogy én azt tapasztalom, hogy ez azért furcsa ez a téma, mert az emberek jellemzően nincsenek tisztában azzal, hogy mi a törvényes rendszer egész pontosan. Tehát vannak bizonyos beidegződések, alapismeretek, de az én tapasztalatom az, hogy az emberek el sem jutnak addig, a házasulók el sem jutnak addig, hogy részletesen megismerjék azt, hogy a törvényes, tehát a jogszabály által a házasságra kikötött rendszerben milyen jogaik és kötelezettségeik vannak. És ennek az oka egyrészt az, hogy ez egy kifejezetten tabu téma, tehát érthetően én is egyébként azon az állásponton vagyok, hogy egy házasság legyen inkább érzelmi és szeretett közösség, de a másik oldalról azért tudomásul kell venni, hogy akár megismerik, akár tudomásul veszik, akár nem a házas felek, bizony a jogszabály által a házasságkötés eredményeként olyan vagyonjogi hatások keletkeznek, amikkel együtt kell élni, és egy válás esetén pedig nagyon komoly problémákat okozhat.
Hogyan szabályozza ezt a területet a házassági vagyonjog? Tehát mi minősül közös vagyonnak, mi minősül külön vagyonnak, és gondolom, hogy itt az időintervallumnak is szerepe van, tehát hogy mennyit éltek házasságban a felek, illetve számít az is esetleg, hogy mennyit éltek még a házasságkötés előtt együtt?
Így van, ez egy kulcs kérdés az idő, tehát az, hogy a vagyonközösségnek mi az időbeli hatája, aztán az első és legfontosabb kérdés, és egy válás esetén bizony az adott esetben a legbonyolultabb is lehet. Ugye itt az alapfeltevés az, és itt rögtön egy tévhitet el kell oszlatni, hogy a házasságkötéssel keletkezik a vagyonközösség. Holott a házasságkötés csak egy úgynevezett vélelem a vagyonközösségre, egy vélelmezett időpont, ami két dolgot jelent. Egyrészt jelenti azt, hogy adott esetben egy házasságkötés nem feltétlenül jár együtt a vagyonközösséggel is. Ez viszonylag ritka eset, mert ugye az életközösség az egy házasuló partnernél azért jellemző, de nem azt jelenti, hogy feltétlenül így van. Viszont sokkal gyakoribb az, hogy a felek a házasságot megelőzően hosszabb vagy rövidebb időtartamig már együtt éltek, élettársak voltak, és abban az esetben, hogyha élettársi közösség volt a két fél között, akkor igaz, hogy a vagyonközösség a házasság kötéssel jön létre, de bizony visszamegy a életközösség kezdetére. Példaként, hogyha élettársként vagyok együtt a párommal, és akár veszünk egy közös lakást, vagy közös berendezési tárgyakat, akkor az a házasság kötéssel, ami utóbb bekövetkezik, az igazából közös vagyonná fog válni. Ugye a másik kérdés az, hogy mi is a közös vagyon, mi is a külön vagyon. Itt az alapvető általános ismeret, ahogy én tapasztalom, az, hogy és ez végül is a PTK-nak az alapvető szabálya, hogy közös vagyon mindaz, amit a házassági életközösség alatt a felek akár együttesen, akár külön-külön szereztek. Ahol már tévedés szokott lenni az, hogy itt nem csak a vagyon elemekről vagy pénzről beszélünk, tehát nem csak az úgynevezett aktívákról, hanem bizony a passzívákról is, ami meg a kötelezettségeket jelenti. A legegyszerűbb példa erre egy közös lakás vásárlása, hogyha a házastársak közösen vásárolnak egy lakást, ami adott esetben csak az egyik házas félnek a nevére kerül, az egyébként aktívaként ugyanúgy a másik félé is egyenlő arányú osztatlan tulajdonként. Viszont, hogyha ezt hitelt vesznek fel, akkor hiába csak az egyik fél veszi fel a hitelt, hogyha például nincsen vagy a jogi szerződés, vagy ugye itt jellemzően a bankok azért ki szokták kötni adóstársként a házastársat, tehát nem bízzák a véletlenre, akkor az adósság is ugyanúgy közös lesz, és egy házasság felbontása esetén bizony figyelni kell arra, hogy ebből az adósságból is a másik fél is részesülni fog.
Térjünk egy picikét oda-vissza, hogy még házasságkötés előtt együtt él egy pár, hogyha köztük nincsen semmiféle papíralapú kapcsolat, akkor is már nekik van közös vagyona? Vagyonuk tulajdonképpen, ezt lehet elmondani?
Hát nem. Pontosan ez a lényege, hogy a házasság kötéssel kezdődik. Tehát a házasság kötés az a jogi aktus, amivel a közös vagyon létrejön. Viszont, hogyha előtte élettársakként együtt éltek, akkor már az élettársi időszakra is alkalmazni kell ezt a közös vagyoni rendszert.
Eddig arról beszéltünk, hogy mi számít közös vagyonnak, most beszéljünk egy picikét arról, hogy mi a külön vagyon, tehát mikor számít valami kifejezetten vagy az egyik, vagy a másik házastárs külön vagyonának?
Hát itt is van egy nagyon szűkös körű általános ismeret a tapasztalataim szerint, az pedig az, hogy a külön vagyonhoz tartozik a házasság megkötésékor már meglévő vagyontárgy, viszont a jogszabály egyebeket is meghatároz, például az öröklés, ajándékozás, ingyenes juttatás az egyik fél részére, az például külön vagyonhoz tartozik. Most itt kifejezetten ezeket ki kell emelni. A házasság kötéskor kapott ajándékokat, ezek nyilván mind a két fél részére szólnak. A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó vagyoni jogok ugyancsak külön vagyonhoz tartoznak, akkor is, hogyha a házasság alatt jönnek létre, tehát hogy az egyik fél ír egy könyvet, akkor a könyvhöz kapcsolódó vagyoni jogok azok a külön vagyonába fognak tartozni. Hozzá kell tenni azt, hogy ha ezekért a vagyoni jogokért a házasság időtartama alatt ellenértéket kap, akkor ez mint hozam, ez viszont már a közös vagyon része lesz. Emellett azt is látni kell, hogyha valakinek van egy külön vagyoni vagyontárgya, ami már a házasság kötés előtt megvolt, azt, és annak az értékén egy másik vagyontárgyat szerez, akkor az a vagyontárgy ugyancsak a külön vagyonba fog tartozni. Azt viszont ki kell emelni, hogy azok a vagyontárgyak, amik külön vagyonnak ugyan, de egyébként valamilyen hasznot hajtanak, és itt a legjobb példa egy céges részesedés, ami a házasság kötés előtt megvolt, és abból származik mondjuk osztalék, akkor az osztalék az már közös vagyon lesz. Tehát a külön vagyonnak a haszna az közös vagyonnak fog minősülni.
Mi a célszerű, hogyha ezekről a kérdésekről ügyvéddel állapodnak meg a házasulandók?
A kérdés nagyon jó, ugyanis ez az egyik nagyon nagy furcsasága a házassági vagyonjognak, hogy nem is lehet másképp megállapodni. Tehát az, aki házassági vagyonjogi szerződést köt, eljut addig a pontig, hogy úgy gondolja, hogy ez neki fontos, annak el kell menni ügyvédhez vagy közjegyzőhöz, ugyanis érvényesen csak személyesen és csak ügyvéd vagy közjegyző előtt lehet kötni ilyen szerződést. Mit jelent ez? Ez azt is jelenti, hogy aki erre a pontra eljut, az jogi tanácsot is fog kapni. Tehát az, amiről eddig beszélgettünk, nyilván ez egy szűk köre a házassági vagyonjognak, de erről tájékoztatást fog kapni. Tehát az emberek többsége, nagyon nagy többsége nem jut el eddig, tehát nem fogja tudni azt sem, hogy egyébként adott esetben a házassági vagyonjogi rendelkezések neki jogokat, illetve a házastársával szemben kötelezettségeket is keletkeztetnek.
Tehát akkor nem elég az, hogyha valaki otthon a házastársával fog egy papírt, és akkor ők ott megállapodnak, és fölvázolnak egy helyzetet, akkor, amikor házasságot kötnek, hogy akkor ez az enyém, ez a tied, és akkor mi megállapodtunk, tiszta helyzet, ennél jóval többre van szükség.
Így van, ezt megfelelő formai feltételekhez kell kötni, sőt, tehát a szerződés magát azt egy házassági vagyonjogi szerzések nyilvántartásába is be kell vezetni, tehát itt van egy plusz nyilvántartási lehetőség, ami a szerződésnek a nyilvánvalóan a fennállását fogja igazolni, hiszen azt is látni kell, hogy az ilyen szerződést nem csak bármelyik házastársnak az előnyére, hanem bizony a harmadik félnek a kijátszására is lehetne alkalmazni, de hát ez ellen azért a jogalkotó is meglehetősen kemény rendelkezéseket is, és szigorú rendelkezéseket tesz a jogszabályban.
Adott esetben kit lehetne kijátszani, tehát ki lehet ez a harmadik fél?
Hát most mondok egy példát, ugye a házassági vagyonjogi szerződésnek a a lényeg az az, hogy jövőre nézve rendezik a felek egymás között a vanyójogi viszonyaikat. Tehát, hogyha önmagában arról beszélünk, hogy a házastársak meg akarják osztani egymás között a vagyonukat, akkor az igazából nem szószoros értelmében házastársi vagyógi szerzés, az egy vagyon megosztás. Erre egyébként lehetőséget ad a jogszabály, és akár a házas fél is kérheti, anélkül, hogy a házasságot felbontaná, a házas fél is kérheti bizonyos esetekben, hogy osszák meg a vagyont, mert úgy érzi, hogy az a másik félnek a magatartása az ő vagyonára, az ő vagyon részére kockázatokkal jár. Ennek megvannak a pontos feltétele, hogy mikor lehet ilyet tenni, de a házasulók alapvetően egymás között megoszthatják a vagyont. Na most erre vonatkozóan azért a jogszabály alapvetően tesz korlátokat, így a adott esetben a házas társaknak az egymással kötött adásvételi, ajándékozási vagy kölcsönszerződése ugyancsak akkor érvényes, hogyha azt megfelelő okirati formában teszik meg, ami vagy közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat kell, hogy legyen. És a harmadik személlyel szemben, hogyha mondjuk a közös vagyont egymás valamelyik fél javára eltérítik a felek egy szerződéssel, akkor az harmadik féllel szemben csak akkor hatályos, hogyha egyébként erről tudott vagy tudnia kellett. Most erre egy nagyon jó példa, nagyon általános példa az, hogy ha jön a hitelező, akkor azt mondja az adott magánszemély, hogy hát hozzám ugyan jöhet, mert én nekem nincsen semmilyen vagyonom, mert minden az asszony nevén van. Most természetesen az elmondottakból ez látszódik, hogy ez a megfelelő ismeretek hiányát jelenti, hiszen a házasság alatt szerzett vagyon akkor is közös vagyon lesz, hogyha csak az egyik vagy csak a másik fél nevén van. Tehát a hitelező ugyanúgy erre a vagyonra vezethet végrehajtást. Illetve a másik oldala egy ilyen szituációnak az, hogyha valaki különböző tartozásokat halmoz föl, akkor nyilván a házastársnak joga van arra, hogy adott esetben ez ellen tiltakozna. És abban az esetben, hogyha kifejezetten tiltakozik is, akkor ezzel kapcsolatban az ő vagyoni részére tekintettel nem keletkezhet hitelező igény, tehát a hitelező nem hajthatja be rajta. Erre egy nagyon jó példa szokott lenni az, hogyha a feleség elmegy a falu összes kocsmájába és megmondja, hogy a férjének ne adjanak hitelbe italt, akkor a ő közös vagyonára a kocsmáros nem hajthat végrehajtást, mert nem fog felelni azért a tartozásért.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallgatják, a házassági vagyonjogi szerződésről beszélgettünk eddig Szűcs Bálinttal, az RSM Legal vezető ügyvédjével, a műsort a hírek után folytatjuk.